18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Magyarország energia ellátása továbbra is biztonságos, az üzemanyag, a gáz és az áramellátás stabil lábakon áll, ezt mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Bükk Ábrányban. Czepek Gábor sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Európa súlyos energetikai helyzetben van, amelyre Magyarországnak is reagálnia kell. Az államtitkár emlékeztetett, a Barátság kőolaj vezetéken január vége óta nem érkezik kőolaj, az Európai Unió pedig az orosz földgázimport leállítására készül 2027 őszétől. Czepek Gábor elmondta, a lignit alapú áramtermelés fenntartása érdekében a mátrai erőmű működését továbbra is biztosítják, amit a visontai és bükkábrányi bányák látnak el. Az államtitkár hangsúlyozta, a hazai áramtermelés stabil, a rezsivédelem fenntartása nincs veszélyben. Az államtitkár tájékoztatása szerint a bükkábrányi bányában tett látogatása során áttekintették az áramtermelés helyzetét, és megállapították, a szükséges készletek rendelkezésre állnak, a termelés folyamatos. Újabb magyar rendőri egységek indultak Szerbiába és Bulgáriába, hogy támogassák a nyugat-balkáni államok határvédelmi tevékenységét, ezt közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. A magyar rendőrök elsődleges feladata a járőrszolgálat ellátása lesz, amelynek célja a jogellenes határátlépések megelőzése és felderítése. Emellett aktívan közreműködnek az embercsempészek elfogásában, valamint a határsértők előállításában. A szolgálat nem csak a határ közvetlen térségére terjed ki, hanem a mélységi ellenőrzésekre is. A kontingensek korszerű technikai eszközökkel, terepjáró szolgálati járművekkel, kézi éjjellátó készülékekkel, valamint kézi és mobil hőkamerákkal támogatják a határőrizeti feladatok hatékony végrehajtását. Az Országos Rendőrfőkapitányság közlése szerint a külszolgálatot teljesítő rendőrök saját felszerelésükkel végzik munkájukat, és intézkedési jogosultságukat a fogadó ország hatóságainak irányítása mellett gyakorolják, szoros együttműködésben a nemzetközi partnerekkel. Csütörtökön 16 óráig jelentkezhetnek a nemzetiségi névjegyzékbe azok a választópolgárok, akik az áprilisi országgyűlési választáson pártlista helyett nemzetiségük listájára szeretnének szavazni. A február 2-i határidőig a szerb kivételével mind a 12 nemzetiség országos listát állított, ezeket a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette. Ez azt jelenti, hogy a szerb nemzetiség kivételével valamennyi nemzetiségnek lesz szavazati joggal nem rendelkező szószólója az új országgyűlésben, ha legalább egy érvényes szavazat érkezik a listájukra április 12-én. Ha pedig egy nemzetiség megkapja a pártok listás mandátum szerzéséhez szükséges szavazatszám negyedét, akkor kedvezményesen juthat országgyűlési mandátumhoz. 2022-ben 23.085 szavazatra volt szükség a kedvezményes mandátumhoz, a német nemzetiség listájára ennél több szavazat érkezett, így képviselőt küldhetett az országgyűlésbe. A nemzetiségek listájára csak az voksolhat, aki április 2-án 16 óráig kéri nemzetiségi névjegyzékbe vételét. Több mint 78 ezeren jelezték, hogy nem párt, hanem nemzetiségi listára akarnak voksolni a parlamenti választáson, írja a Nemzeti Választási Iroda közleménye. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a hagyományosan húsvéti ételek, a sonka, a tojás vagy a torma javarészt a tavalyi áron, vagy annál is olcsóbban kapható a nagykereskedelmi láncok üzleteiben. A szövetség közleményében Kozák Tamás a szervezet főtitkára kiemelte, a változatlan ár nem az ár és top eredménye, hiszen ezek a termékek már tavaly ilyenkor is ár és topposak voltak, inkább a piaci folyamatok alakultak kedvezően. A kínálat bőséges, de érdemes figyelni az árak és a minőség összhangjára, mert nagy lehet az árkülönbség az egyes termékek között. A füstölt áruból értelemszerűen olcsóbbak a pácolt termékek, a hagyományos füstölés hosszadalmas eljárás, amit meg kell fizetni, fogalmazott a főtitkár. A legnagyobb kereskedelmi láncoknál a hagyományos húsvéti termékek szinte kizárólag hazai beszállítóktól származnak. Kivételek legfeljebb a prémium kategóriában adódhatnak, teszi hozzá a közlemény.
Az időjárásról.
Csütörtök délutára sok gomoly felhő képződhet a fátyol felhők mellett, zápor eső elsősorban az ország középső tájain fordulhat elő, az északi északkeleti szelet továbbra is sokfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten erős, olykor vihar közeli lökések kísérhetik, délután térségünkben 15-18 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Ha messze lennél, hazaértünk, hidd el.
Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
Jó napot kívánok, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztőriporter vagyok. Magazin műsorunkban a Miskolci Galériába látogatunk, ahol március 14-én nyílt meg a 18. élő népművészet országos kiállítása, amely az észak-magyarországi régió és felvidék alkotóinak munkáit mutatja be. Az eseményen észak-magyarországi felvidéki kárpátaljai alkotók egyaránt részt vettek, gyönyörű munkákat láthatunk. A tárlatot Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója nyitotta meg.
A Hagyományok Háza ezt az országos tárlatot kíséri figyelemmel. Hát itt Észak-Magyarország és felvidék jelent meg nagyon szép számban, nagyon szép művekkel, és hát itt látjuk azt, hogy tulajdonképpen a határ az csak a térképeken létezik, mert mi együtt vagyunk tájegységileg is.
Ez így van, és hát azt gondolom, a népművészet pontosan az érdekességet mutatja be számunkra, hogy egyrésztről lokálisan nagyon gazdag, eltérő, különböző hagyományok vannak, de mégis, hogyha az kutatás szempontjából nézzük, és az egész Kárpát-medencét egyben nézzük, akkor azt látjuk, hogy valójában a terület az nagyon-nagyon sok szempontból összefügg. És szerintem ez az egész ilyen furcsa ellentmondás, hogy azt mondjuk, hogy területileg, akár lokális egy-egy közösségnél, hogyha nézzük a népművészeti alkotásokat, felfedezhetjük az egyediséget, de mégis egyébként a Kárpát-medence területén ezek az összefüggések megvan. Ez ellentmondásnak tűnik, de azt gondolom, a népművészetnek a legszebb része.
Tulajdonképpen a népművészet az, ami a hagyományok és az identitás őrzésében nagyon fontos. Hogy jelenik meg ez a Hagyományok Háza működésében?
Nos, a Hagyományok Háza működésében azt kell látni, hogy képzeljük csak el, hogy egy olyan intézményről beszélünk, egyrészt kiemelt kulturális intézményként közel 250 ember dolgozik, tehát egy hatalmas rendszerről beszélünk, van egy hatalmas művészeti része, például itt van nálunk dolgozik a Magyar Állami Népi Együttes. Nagyon sokan ismerhetik különböző nagyobb előadásaikon keresztül, hatalmas képzésrendszereket viszünk, tehát a képzéseknél népi kézművesség, népzene, néptánc, élőszavas népmesemondás. Ezen kívül viszünk egy nagy minősítő rendszert, amiket itt látnak, azokat a tárgyakat, azt általában az a fajta zsűri rendszer, szempontrendszer szerint működtetjük, amit a Hagyományok Háza dolgoz ki, időről időre megújít, az ott lévő szakembereken keresztül válogatjuk ki a tárgyakat, tehát ezt a rendszert is viszi, és ezen kívül egy nagyon nagy kutatást is, kutatóközpontként is működik. Most lesz például a népművészeti jelentés, ami jövő héten fog csütörtökön, március 19-én megjelenni, online mindenki számára elérhető a Hagyományok Háza honlapján, ahol a népi kézművességről közel 500 oldalas kötetet jelentettetünk meg, ahol bemutatjuk az egész területet, a kihívásait, a problémáit, az eredményeit, mindent ilyen értelemben láthatunk benne.
Lehet még gyűjteni?
A gyűjtések ugye attól függ, hogy honnan nézzük. Tehát egyrésztről, hogyha a klasszikus néprajzos elveket nézzünk, akkor alapvetően azt mondhatjuk, hogy azok a fajta paraszti közösségek, akik ilyen értelemben a hagyományt egymásnak családon belül, vagy a közösség egymásnak adta át, ez ilyen értelemben megváltozott nagyon. Ez már valójában a 60-as évektől, a kolhozosítástól kezdve mondhatjuk, hogy ez a változás bekövetkezett, és egyre inkább ezek a tudások az intézményekbe tevődtek át. Tehát azt kell tudni, hogy a gyűjtések, a kutatók, amikor ezeket a különböző közösségek ez lementek, és az ott lévő hagyományokat rögzítették, azok utána archívumokba, könyvtárakba kerültek, és a Hagyományok Házának pont az a dolga, hogy pont ez egyik legfontosabb küldetése, hogy nem csak ezeket a könyvtárakba őrizzük, hanem hogyan lehet ezt a mindennapoknak a részévé tenni. És ilyen értelemben az intézmények, a civil egyesületek, az adott esetben a közművelődési központok, ezek mind-mind azok az iskolák, az iskolarendszerünk, ezek mind-mind azok a helyszínek, ahol valójában ezeket a hagyományokat tovább tudjuk adni.
Rákóczi születésének 350. évfordulója, március 26, ez lenne a következő címszavunk.
Így van. Egymás mellett két nagyon fontos ünnepet látunk. Egyrészt a Rákóczi születésének 350. évfordulója. Egy hatalmas rendezvényt szervez itt a Hagyományok Háza. Közel 26 helyszínt fogunk egészen határon túl és Magyarországon szervezni. Ezen az egy napon lesz. Tehát azt kell látni, hogy itt minden megyében lesz Magyarországon egy nagy rendezvény, és határon túl Kárpátalja, Felvidék, Vajdaság, Erdély természetesen. Erdélyben több is lesz, Felvidéken is több rendezvényünk lesz, és itt ezzel fogunk megemlékezni, és hát gondolják meg, hogy rá egy nappal, a következő napon pedig 100 éve született Kallor Zoltán, ahol szintén most a Művészetek Palotájában jövő héten lesz egy hatalmas koncertünk, úgyhogy ilyen értelemben az évfordulókban most gazdagok vagyunk.
Itt ez a kiállítás megy tovább, legalábbis a legjobbak, és ez is egy nagy szó, hogy a gyönyörű Néprajzi Múzeumban.
Így van, ugye úgy kell ezt elképzelni, hogy alapvetően alulról építkezik fölfele ez az országos népművészeti kiállítás, az élő népművészet, melynek ez a neve, és a Néprajzi Múzeumban lesz október 29-én a megnyitója, ahol valóban az van, hogy az összes régiós ilyen típusú bemutató, amely teljes Kárpát-medencében valósul meg, a legjobbak fognak aztán felkerülni a Néprajzi Múzeumba, ahol egészen októbertől 2027 áprilisáig fogják tudni megtekinteni a kedves látogatók.
Novák Irén, a kulturális és innovációs minisztérium helyettes államtitkára borsodi születésű, és hát a hatáskörbe tartozik a közösségi művelődés. Ennek egy gyönyörű példája ez a mai nap.
Igen, nagyon örülök neki, hogy évről évre megszervezi a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület a Hagyományok Házával és a Herman Otto Múzeummal ezt a nagyszabású tárlatot, ahol nem csak a régiónkban élők mutatkozhatnak be, hanem ahogyan hallottuk a megnyitóban, vannak itt Felvidékről és hát Kárpátaljáról is, ami különösen említésre méltó, hiszen egy háborús helyzetben, egy háborúnak az árnyékában is fontosnak tartják a magyar kultúrának a megőrzését és azt, hogy továbbadják ezt a fiataloknak.
Az identitás megőrzés szempontjából talán az egyik legfontosabb elem a népművészet, és ahogy néztük itt a kitüntetetteket, nagy öröm, hogy sok fiatal volt.
Igen, hála a Jóistennek, hogy vannak olyan alkalmak, hogy még a fiatalok meg tudják tanulni az idősektől ezeket a kihaló félben lévő népi mesterségeket, hiszen hogyha nem lesz már, aki továbbadja, akkor eltűnhetnek akár teljes szakmák is, és ezért is különösen örülünk annak, hogy tudjuk támogatni az ilyen alkalmakat a Csúri Sándor programból, és annak is nagyon örülünk, hogy vannak olyan fiatalok, akik nyitottak arra, hogy megtanulják akár a hímzést, akár a szövést, akár a gyöngyfűzést, és itt szeretném megemlíteni azt a kezdeményezést, amit 2020-ban indított a Nemzeti Művelődési Intézet, a szakkör programot, hiszen az is jó lehetőséget ad arra, hogy ezekkel a mesterségekkel megismerkedjenek a fiatalok, és Magyarország kormánya évről évre biztosítja az eszközöket, az alapanyagokat, a Népművészeti Egyesületek Szövetségével a mentorálást, és hát idén is 15 ezer ember vesz részt teljes Kárpát-medencéből a szakkör foglalkozásokban, és aki úgy gondolja, hogy ő tehetségesebben, vagy van kedve ezzel foglalkozni, az pedig tudja magát utána fejleszteni akár a Hagyományok Házának a képzésein, amikor ők mesterré is tudnak válni. Tehát először elkezdik csak a saját kedvelésükre, utána pedig, hogyha valaki úgy gondolja, hogy akár életvitelszerűen szeretne erre foglalkozni, akkor van arra is lehetősége.
Tulajdonképpen egy kicsit szentőrültek ezek az emberek, ugye, mert a munkájuk mellett hímeznek, fazekaskodnak, mindenféle népművészeti tevékenységet folytatnak. Megfelelő támogatási rendszernek tűnik ez, hiszen gondoljunk arra, hogy például nehéz az épületeket fenntartani, azokat a tereket, ahol ők dolgozni tudnak. Említett néhány támogatási rendszert, mi várható még?
A Csóri Sándor program lezajlott, de hamarosan megjelenik az eredménye ennek a pályázatnak. Itt most 1,9 milliárd forintot tudunk szétosztani a szervezetek számára. Itt az egészen picikéktől az ilyen nagy szervezetek, mint akár a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület is tud pályázni, és tudják a működési költségeiket belőle fedezni, tudnak programokat megvalósítani, de hát azt is láthatjuk, hogy azért a fesztiválokon is ott vannak ezek a szervezetek, próbálnak azért ők is saját bevételekhez jutni azáltal, hogy értékesítenek. Azért ez nagy időigényes munkák ezek, nem olcsó dolgok, és azért is jó, hogy a fiatalok is bekapcsolódnak, mert akkor ők már látják, az a kislány, aki egy gyöngykanárist fűzött, utána, hogyha egy népművészeti vásárban meglátja ezt, akkor ő már fogja tudni, hogy ez milyen nagy erőfeszítés, milyen sok munkaóra, mennyi verejték van mögötte, és nem csak azt fogják látni, hogy az miért kerül olyan sokban, hanem tudja, hogy milyen sokat kell ezért dolgozni.
Odan fentről, az államtitkár helyettesi székből hogyan néz ki Észak-Magyarország kultúrája, kulturális élete?
Mi nagyon gazdag kulturális örökséggel rendelkezünk, hallhattuk, hogy milyen sok embert díjaztak itt, milyen sok embert ismertek el a mai nap alkalmával, tehát mindenképpen kiemelkedő a mi régiónk országos tekintetben is, akár a népművészetről legyen szó, akár az egyéb népi kultúráról, mint a néptánc vagy a népzene területéről.
Kis István Heves megyéből érkezett. Ami rögtön beugrott az ön neve alapján, az nekem Kisgyőr.
Igen, valóban Kisgyőrben most már 6. éve ott vagyunk folyamatosan. Én magam is és alkotótársaim is az Egyesületből általában 4-5-en szoktunk ott lenni, tehát az idén is készülünk Kisgyőrbe.
Mert hogy ön fafaragó és szobrász, és itt többször kijött a díjátadáson is, hiszen az egyesületét képviselte, saját érmet vagy emléket is átvett. Meséljen egy kicsit magukról, mennyien vannak, hogyan működnek?
De a mi egyesületünk 43 éves ebben a pillanatban, 44. évében van bennem, 64 fő van az egyesületben, a 12 éves a legfiatalabb tagunk, és a 100. évében van a legöregebb tagunk, aki nem a legöregebb, hanem a legidősebb, mondjuk így, mert hála jó Istennek, jó egészségnek örvend még mindig.
De azért most itt voltak fiatalok sokan, ez nagyon örvendetes.
Mindig jól látni, hogyha fiatalok részt vesznek egy ilyen pályázaton, hiszen övék a jövő. Tehát mindenképpen az kellene, hogy mennél több fiatal váljék kézművessé, és őrizze azokat a hagyományokat, amiket mindenképpen meg kell, hogy őrizzünk, hogy magyarnak maradhassunk.
Ilyen programok várnak magukra, gondolom, hogy ez az országos népművészeti pályázat, ez egy nagy mérföldkő, de hát jön a tavasz, jön a nyár, jönnek a kitelepülések.
Hát tulajdonképpen ugye ez az 5 évente megrendezett nagy országos megmérettetés, ezen részt venni már önmagában nagy dicsőség. Ha innen a régiósról tovább jut az alkotás, akkor az meg még nagyobb dicsőség az országos kiállításokon szerepelni. De hát ugye zajlik az élet az egyesületben, nálunk is elkezdődnek a táborok, a saját fafaragó táboron kezdődik június 1-ével, aztán Kisgyőrben vagyunk bejelentkezve a következő táborba, és hát mindenféle programokat szervezünk, készülünk a mesterségek ünnepére, a kisgyőri népművészeti sokadalomba, és hát így folyamatosan telik az idő. Ősszel egy nyitott műhely programot szervezünk, ahová elmegyünk mestereinknek a látókörét bővíteni egy kicsit. Tehát mindig megvan az aktuális program.
Ön mostanában mit farag?
Én most ebben a pillanatban éppen műhelyemben egy Szent Flórián szobor készül. Tegnap avatták fel a Cserépfaluba a 48-as emlékművemet. Folyamatosan mindig van valami elfoglaltság, ami alapján elmondhatjuk, hogy az ember nem unatkozhat, mert hiszen van mit tennie.
Azt már lehet tudni, hogy mi lesz a nyári kisgyőri projekt?
A kisgyőri projektet még nem tudom. Az előzetes egyeztetés alapján mi folytatjuk a királysétány királyait. Kékeri úrral úgy beszéltük meg, hogy az idén elkészül még 2 darab szobor.
Hogy mondjak már valamit, a királyok nevei ki lesznek írva? Ki vannak írva? Ez nekem nagyon hiányzott.
Már ki vannak írva. Van egy a szobor előtt elejezve egy tábla, ahol ismertetik a királynak az életét, és ugye hát természetesen a neve is ki van írva már. Sőt, az alkotó is.
Köszönöm szépen, nagyon jó munkát maguknak, is tartsák együtt ezt a gyönyörű tevékenységet folytató csoportot. Köszönöm.
Én magam is köszönöm.
Beszélgető partnerem a Barkosságból jött, hány gyermekével?
3 gyermekem van.
Hát bizony még a díjkiosztáskor is ott volt az ölében, futott maga után a 3 gyermek. Meséljen egy kicsit magukról, pontosan honnan érkeztek, milyen művekkel.
A Barkó Kézműves Egyesületet képviseljük, és az az igazság, hogy mi most itt nem hoztunk magunkkal textileket, azokat a Békéscsabai Textiles Konferenciára adtuk be, úgyhogy a mi pályamunkáink azok oda fognak kerülni az Országos Népművészeti Kiállítás keretében. Mi csak most a díjkiosztóra jöttünk, mi is felajánlottunk egy díjat.
Ott a Felvidéken Barkóságban mennyire lehet együtt tartani egy ilyen csoportot?
A mi területünk az az Ózdi kis térség, és felvidékre is átnyúlik, úgyhogy a Motolla kézműves baráti kör az a felvidéki részünk, akikkel 2020-ban kezdtük el a munkát, és azóta Benko Tündéjék tartják ott össze azt a közösséget, és ők azok, akik ott nagyon szép munkákat készítenek közösen.
A helyi motívum kincset fel lehet még lelni? Van kitől tanulni, vagy egymásnak adják már tovább?
Ez egy nagyon izgalmas program volt, mi 2013-ban találkoztunk Veszprémi Katával, és akkor kezdtünk el közösen gondolkodni arról, hogy hogyan lehet a Barkóságot újra felfedezni, újra átgondolni. Az az igazság, hogy a Barkóság egy egészen elfeledett népcsoport volt. A Néprajzi Múzeumban összesen 7 darab tárgyi emlék található a Barkósággal kapcsolatban, úgyhogy ennek a közös munkának az eredményeképp a Hagyományok Házával mintegy 2500 mintát leltünk már fel, és gyűjtöttünk össze a térségünkben, határon innen és túl.
Én azt hiszem, hogy ez egy nagy családot, ugye?
Igen. Azóta egy nagyon-nagyon erős közösség lettünk, és nagyon sokat, nagyon sok kihíváson estünk át, és nagyon sok jón és rosszan, és ez mind nagyon sokat erősített a közösségünkön.
Mit jelent egy ilyen kiállításon részt venni, egy ilyen megmérettetésen, mint ez az országos kiállítás?
Ez több hónap munkája. Több hónapig dolgoznak az alkotók azon, hogy a legmívesebb munkáikat hozhassák el. És ugye nem minden kerül be, nem minden jut el ide, de tényleg azok a munkák, amik meg sem kerülhetnek, azokban is rengeteg szív és lélek van.
Három gyermeket látok, hárman vannak?
Igen.
Mellettük hogy lehet dolgozni?
Hát vannak kihívások az életemben, de az az igazság, hogy ők pici koruktól kezdve beszülettek velem, úgyhogy mindenhova jönnek velünk, és nagyon szépen tanulják. Ők ebben a népművészetben nőnek fel.
Milyen lesz a nyár, milyen programok lesznek?
Táborok, kézműves foglalkozások, mi is szervezünk, mi is megyünk. Úgyhogy sok-sok izgalmas helyen ott leszünk.
Gratulálok, és sok erőt a gyermekekhez és a munkához, minden jót.
Nagyon szépen köszönjük önöknek is.
Erdőbényén a Potyek név, az benne van a levegőben. Nem lehet elmenni úgy, hogy az ember a kádárokkal ne találkozna, na de hogy egy hölgy kádár, hagyj mutassam be.
Jó napot, Potyek Zita vagyok.
Családi indítatás után választotta ezt a nem éppen nőies foglalkozást?
Igen, én és az öcsém vagyunk a negyedik generáció a családban, aki hordókészítéssel foglalkozik.
Hát azért ez erős fizikai munka, hogy tud felkészülni rá?
Hát benne van az ember gyerekkora óta, segítettem mindig apának, és akkor ez így rám ragadt. Mindig is fiúsabb lány voltam, hamarabb mentem apának segíteni a műhelyben, mint hogy mosogassak.
Na most ezek népművészeti tárgyak is, használati tárgyak is, hova helyezzük őket, a hordókat, a bényei hordókat?
Szerintem mindkettő, mert ugye borászatok vásárolnak nagy részt tőlünk, illetve már most ilyen dísztárgyaknak is lehet, ugye asztalnak is lehet hordót készíteni, sok mindenre használják.
A mai alapanyagok mellett ugyanazzal a technikával lehet dolgozni? Hát ennek nagyon-nagyon szigorú rendje van.
Amit lehetett, műveleteket gépesítettünk, főleg az anyag előkészítésnél. Van gépesítés, de alapjaiba véve a hagyományos...
Hát egy üzem van Erdőbényén, ugye?
Igen, igen, de alapjába véve a mozdulatok, a technológia az ugyanaz, mint régen. Csak van egy kis gépesítés.
Mekkora a kereslet a hordókra?
Hát sajnos 2025-ös év az elég rossz lett. Mindenkitől ezt halljuk, több kádárral is ugye kapcsolatban vagyunk. Mindenki ezt mondja, sajnos a borászatoknak is kevesebb az eladás, így kevesebb hordót vesznek.
Igen, és hát nagyon sok borászat már alumínium tartályokban érleli a bort, és nem hordóban.
Igen, igen, nagyon sok... tartályt használnak, viszont főleg itt hegy alján ugye a testesebb borokhoz kell a fa, úgyhogy kénytelenek egy-két hordót beszerezni, de igen, nagy részt már tartályokba erjesztenek.
Meg tudják-e őrizni a hagyományokat? Most a kádár táncra gondolok, ami minősített népművészeti kincs lett.
Nagyon nehezen, sajnos ugye kevés, Erdőbénye egy olyan kis falu, hogy mennek el a fiatalok, nem nagyon van munkalehetőség, ezáltal ugye nehéz az utánpótlás ebben a mesterségtáncba is. Küzdünk, igyekszünk, hogy fenntartható legyen.
Mit hozott most erre a kiállításra?
Én egy virágedényt készítettem.
Virágedényt?
Igen, igen.
Tehát virágtartó edényt, úgy értsen?
Igen, egy ilyen virágedényt, igen, egy virágtartó.
Hogy telik majd a nyár, mi lesz a program?
Hát én alapvetően egy borászatnál dolgozok, úgyhogy a szőlőmunka az már most elkezdődött a meccéssel. És ugye én hobbiként művelem a kádárságot, ahogy időm engedi, akkor megyek apáékhoz a műhelybe. Hogyha Katilla az édesapám, ők vezetik a műhelyt, etten csinálják, és akkor én, ha időm engedi, akkor betársulok néha.
Köszönöm szépen, és jó munkát magának. Kovács Attila világbajnok, cipész mesterünk, és hát ez alkalommal is képviselte egy népművészeti egyesületet.
Igen, és nem csak az egyesületet, hanem tárgyaim is vannak itt, hiszen férfi csizmákkal készültem erre a jeles napra, hiszen 5 évente egyszer hívják össze ezt a seregszemlét, ahol a népművészet területén a tárgyalkotók megmutathatják, hogy az elmúlt 5 évben milyen tárgyak születtek a kezük nyomán, és hát igazán egy rangos kiállításon lehetünk ma.
Tulajdonképpen népművészeti alkotásnak vehettünk egy gyönyörű lábbelit is, ugye? Hát azelőtt a vargák, a mesterek készítették a nép számára a cipőket, a lábbeliket.
Igen, hát ez egy külön szakág volt, a csizmadiák, vargák és a tímárok készítették a lábbeliket, amik valljuk be az 1900-as évek elejéig, szinte kifejezetten csak a csizmák és a hát bocskorok és még egy-két ilyen ma már feledésbe ment lábbeli megnevezések voltak, addig nem nagyon volt félcipő.
Borsod Iparkamara kézműves kamarájának elnökeként rálátása van a kézműves szakmára, hogy állunk, van-e utánpótlás, életben marad-e a kézművesség?
Hát én azt gondolom, hogy teljesen átszerveződik a világunk, mint ahogy azt mindenki érzékelheti is, hogy a digitalizáció, illetve a számítógépnek a mindennapivá válásával egészen más szakmák kerültek előtérbe, és vannak bizonyos szakmák, amiken szépen lassan elsorvadnak. Mindazonáltal én úgy gondolom, hogy a kézművesség, mint olyan, az mindig megmarad, nyilván szűkül, egyre szűkül ennek is a területe, de lesznek olyan területek, meglátásom szerint, amik a mesterségből inkább művészeti ággá fognak átalakulni, hiszen egyre kevesebb lesz a képviselője, kihalnak a régi mesterek, és a felnövekvő generációk már egyre kevésbé vállalják a kézműves területeket, és lesznek valószínű, amik el is tűnnek, de én azt gondolom, hogy az igény mindig meg lesz a kézművességre, a kézműves tárgyakra, és ahogy mondtam, talán a művészeti ágakban fogják megtalálni magukat.
Hadd mutassam be, bútorfestő.
Igen, bútorfestő, népiparművész vagyok. Festett bútorkészítő, népiparművész.
Hagyj kérek egy bemutatkozást.
Hutkai Tímea vagyok.
Honnan érkezett?
Regécről. Regéc, Tokaj, két laki életet élek. Ott alkotok helyileg.
Mi a munkája egy 21. századi bútorfestőnek?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én amikor elkezdtem a bútorfestést, leginkább ajándéktárgyakat, kelengyésládákat, ezekre kaptam felkéréseket, de most legutóbb években a mennyezet kazetta festés éli divatját.
Én azt hiszem, hogy a megyasszói kazettál igen. kapcsán beszélgettünk mi igen. már, ugye?
Igen, igen. 2024-ben a Vizsolyi református lelkésztől kaptam egy felkérést, hogy a Vizsolyban található könyvesháznak a mennyezetére festettem 70 darab mennyezetet.
Ez egy nagyon izgalmas dolog, hiszen a református templomok kazettás mennyezetei az szinte egy művészeti ág.
Így van, így van. Erre külön, tehát voltak, akik a bútorokat, a használati tárgyakat készítették, és voltak a mennyegző festők, mennyezett kazetta festőasztalosok.
Vajon kiktől lehet tanulni, vagy honnan lehet gyűjteni?
Tanulni, hála a Jóistennek, azért még köztünk nagyon sok mester van bizonyos tájegységeknek, hogyha például a kalotaszegi részt nézzük, vagy a felvidékieket, vagy Erdélyt, tehát vannak mesterek, akik ezeket művelik, és tőlük lehet tanulni, vagy például a Hagyományok Házában is van erre képzés. Szóval vannak mesterek, akiktől még lehet tanulni.
Mit hozott erre a kiállításra?
Erre a kiállítás, ez egy közös kiállítás, a Benkó Pállal készítettünk egy Mózes széket, vagy papi széket. Igen, ez a Mezibrovszki emlékműhely nevet adtuk, a Mezibrovszki Mihály által festett papiszéknek a mintáját dolgoztuk fel, ami most a 21. században is megállja a helyét.
Igen, nagyon érdekes, mert a Mózes széknek a formája az autentikus forma, de a benne lévő festés az inkább folklorisztikus.
Igen, ezt feldolgoztuk, tehát itt a saját színvilágunkat. Persze hagyatkoztunk a régire, de a saját színvilágunkat használtuk.
Én azt hiszem, hogy ez fogja a népművészetet továbbvinni, hogy megpróbáljuk a korunkra hangolni.
Igen, muszáj a korba, mert hogyha most belegondolunk, minden korszaknak megvoltak a például a 16., 17., 18., tehát hogy minden mesternek megvolt a saját mintakincse, a saját színvilága, és hát a 21. századnak is megvan ugyanez.
Milyen munkák várnak önre, hogy telik majd a nyár?
Ezt így nem lehet előre megmondani, de mennyezetkazettákat és használati tárgyakat és ízműves táborokat is tartok, leginkább mostanság inkább oktatom, amit én is a mestereimtől megtanultam, azt adom tovább a minden érdeklődő számára, aki eljön hozzám tanulni.
És egy nagyon diszkrét kérdés, meg lehet ebből élni?
Igen. Kicsit nehezebb, azért van olyan bizonyos évek, amikor sokkal jobban, de az ember szívvel, lélekkel, tisztelettel és alázattal csinálja, akkor úgyis megtalálják.
Benkó Pál vagyok, én a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség elnökeként vagyok itt jelen, és alkotóként is, hiszen pályáztam, a felvidéki szervezetek képviseletébe jöttem erre a kiállítás megnyitóra.
Gyönyörű palóc akcentusa van, amit imád az ember, el ne hagyják. Csodálatos. Hát sokszor kiment a díjátadásra, azt hiszem sokan vannak és sokat dolgoznak.
Hál' Istennek nem csak, hogy sokan vagyunk és sokan dolgoznak, hanem szépen dolgoznak az alkotóink, és nem tudtak jelen lenni, így én képviseltem őket a díjátadásra. Zoborai örökségőrzői hímzőműhely alkotásai voltak jelen, a Motolla kézműves baráti kör Fülek környékéről, Fülekről, és természetesen egyéni alkotók is voltak díjazva, akiknek nevében átvehettem ezeket a díjakat.
És egy saját díjat is átvehetett bútorfestésért?
Igen. Hát nem teljesen az én díjam, mert szakmai közösség hozta létre. Az asztalosunk az Baffi Lajos és fia, ők állítottak elő, tehát ők végezték el az asztalos munkát, a festés pedig Kutkai Tímea és jó magam készítettük. Ezek valamikori Kishont vármegye területén található gótikus templomokban lévő minták alapján készült a tervezés. Egy Mezibrocki Mihály nevű asztalos festő, vagy festőasztalos, mondjuk így, egy festőasztalosnak a motívumai az 1740-es, 50-es évekből.
Az embernek óhatatlanul az motoszkál a fejében, hogy nem léteznek a határok, főleg ha egy ilyen rendezvényre jön, hiszen annyira együtt vagyunk népművészetben, hogyan lehet ezt megtartani, ezt a szellemi közösséget?
Mindenkinek egyéni döntése, a határok az emberek szívében vannak, tehát olyan nem létezik, hogy meg van írva valahol, hogy ez most ott van. Ha mi úgy érezzük, hogy együvé tartozunk, akkor együvé tartozunk, legyen az bárhol is a világon. Éljen bárhol az ember a világon. És ami bennünket összeköt, az a közös kultúránk. Egyértelmű, semmi más. Mi veletlen föld, csak gazterem, megmondták annak idején az öregek, és művelni kell magunkat, kapcsolódni kell társadalmilag is, közösségileg is, és közösségekben kell alkotni elsősorban. Ez tart meg minket.
Ez a gyakorlatban hogyan kivitelezhető? Tehát hol vannak az alkotóműhelyek, hogy tudják összefogni az embereket? Mit jelent egy ilyen lehetőség, egy ilyen országos kiállítás?
Az alkotóműhelyekről Szent Györgyi Albertnak az elképzelése jut eszembe, aki a laboratóriumokról azt mondta, hogy fal nélküli laboratóriumok vannak. Ezek is fal nélküli alkotóműhelyek, hiszen a közösség az, aki alkot. Mindenki a saját maga területén, és nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy legyen egy alkotóházunk. Ez is egy nagyon fontos dolog, nem a legfontosabb, hanem az kell, hogy ezek az egyének megértsék egymást, tudjanak egymáson segíteni, és közösen tudjanak alkotni.
elsősorban.
Szülőföldjükön milyen megnyilvánulási lehetőségek vannak?
Hál' Istennek jók a megnyilvánulási lehetőségeink, jó kapcsolatot ápolunk a múzeumokkal, a mi térségünkben fiatal garda került a múzeumok élére, tehát a vezetőség az általában pozitívan viszonyul hozzá, még akkor is, hogyha nem magyarokról van szó. Tehát jó az együttműködés, nem panaszkodnék. Így mondom.
Kerül fel majd munkájuk a Néprajzi Múzeumban?
Ezt titok, nem tudom elmondani. Reménykedünk benne, hogy igen.
Minden esetre itt Miskolcon megnézhetik igen. Az önök alkotását. Igen. Köszönöm szépen,
és
tartsák meg ezt az identitást. Nekünk is nagyon fontos ez.
Köszönjük szépen, ugyanezt üzenjük önöknek is.
Gergye Zoltántól, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnökétől most egy összegzést kérek. Rengeteget dolgoztak itt a Rákóczi Házban ezzel a kiállítással. Hát hogy lehet egy jelleget vonni ebből a sok gyönyörűségből?
Nehéz a dolog. Én ugye már szinte minden tárgyat kívülről tudok. Egy hét alatt, 10 nap alatt még itt dolgoztunk, megismertem őket. Egy jelleg a következő. Nagyon sok tárgy érkezett a mi pályázatunkra, meghirdetett közös pályázatra. A Hagyományok Házasa NESZ hirdette ezt meg, meg a, mondjuk így, hogy végrehajtói vagyunk ennek a projektnek. Nagyon sok tárgy érkezett, rengeteg textilanyag, a textilen belül is sok hímző. Ugye ez egy régiós pályázat, a 3 megyéből rengeteg hímző küldte be a munkáját, ami bizonyítja, hogy ez a műfaj él és virágzik, és el kell mondanom, hogy vannak köztük fiatalok, akik művelik ezt a műfajt, és szép sikerrel, mert itt is kaptak oklevelet, díjat, dicséretet. A textilek mellett egyébként még jelentős a fazekas munkák, a nemez alkotások, de a gyöngyfűzők mindig sikert aratnak, főleg a hölgyek körében. Az összkép az biztató, a hagyományőrzés meg a tárgyalkotás területén, leginkább azért, mert valahogy az elmúlt években mindig panaszkodtunk, hogy kevés a fiatal, nincs utód. Most valahogy meglódult ez a dolog.
Hát ezt most láttuk itt a díjátadáson, hogy nagyon sok fiatal ment ki.
Igen, hál' Istennek örülünk neki. Hagy dicsekedjek el, hogy egy kis fiatal tagunkat, aki a nagymamájával jött néhány éve közénk, most vették fel a nádudvari fazekas, illetve a nádudvari képzőiskola fazekas szakra. Ez annyira megnyugtat, annyira boldogság. Ennek örülök a legjobban a mai napon. Ezt a hírt kaptam tőle, mert itt volt a nagyjával. Tehát ez a legjobb hír, hogy azért van matápatásunk, hál' Istennek. De azért 2-3 éve még szomorúbb voltam, vagy szomorúbbak voltunk. Most nagyon elégedettek vagyunk, és jó irányba megyünk, azt hiszem.
Igen, és azért ez egy rangos dolog, hogy itt a belvárosban, a Miskolci galériában, ami tulajdonképpen a kortárs művészetek galériája, hát el is mondták a megnyitóban, hogy íme, hát a népművészet is kortárs művészet.
Így van, mi is így gondoljuk ezt, csak mi ezt nem merjük így kitenni az ablakba, de itt a tagintézvezető úr, a Kákuszki András, ugye ő ezt az zászlajára tűzte, évek óta vagyunk kapcsolatban vele, ő mindig biztatott minket, hogy szívesen teret ad nekünk. Ez egyébként, ami most itt megszületett kiállítás, ez olyan 2 évvel ezelőtti ötlet volt, hogy ide jöhetünk és képviselhetjük itt a kortárs művészetet. Hál' Istennek örülünk neki, hogy vannak a városban, meg vannak szakemberek, akik díjazzák a mi munkásságunkat.
Pontos, szigorú zsűrizés alapján kerültek ide a munkák. Hány munka körülbelül, azt meg lehet mondani?
Hát így fejből nem tudom, 440 körüli tárgy érkezett a pályázatra, abból vagy 40-50-et mondjuk így, hogy kizsűrizett a szakembergárda, de a nagy részét nem, az itt van, illetve egy része, mert kicsinek bizonyult ez a nagy terem is. Tehát mindenkit ügyekeztünk egy-két munkát kitenni, hogy reprezentálja a munkásságát, de 2 ilyen terem kellene, hogy bemutassunk mindent.
Következik egy újabb zsűrizés, vagy már lezajlott, és mondjuk el, hogy április 19-ig látható itt Miskolcon ez az anyag, utána ebből megy föl a Néprajzi Múzeumba egy nagy kiállításra. Vajon hány munkát zsűriztek oda be, mert az is egy nagyon szigorú zsűrizés.
Igen, az egy kicsit szigorú volt, hiszen ott egy egész országba fognak válogatni a Néprajzi Múzeumba, ami októberben lesz, egy ilyen országos kiállítás, ez a koronája a egész éves projektnek. Nem tudom szám szerint elmondani, de nagyon sok országos, az országos nagyon sok tárgyat beválasztottak. Úgy arányaiban ugye a textilekből többet, ahogy mondtam, most sok textil érkezett, és az egyéb tárgyakból pedig úgy kevesebbet. De nem azért nem választották be, mert nem jók, vagy nem felel meg, hanem annyira gazdag a választék, hogy főtt a feje a zsűrinek, hogy melyiket juttassák tovább.
Gergye Zoltánnak köszönöm szépen az információkat, és gratulálunk maguknak.
Köszönöm szépen, és szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Olykor-olykor lesz tárlatvezetés is, hogyha ha éppen akkor jönnek, akkor szívesen adunk több információt is a népi tárgyalkotásról.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban a 18. élő népművészet című országos tárlatról adtunk összefoglalót, amelynek Észak-Magyarországi és Felvidéki kiállítása a Miskolci Galériában április 19-éig látható. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti krónikát követően. Az értékek hullámhosszán.
Nélkülünk szép volt még ez a hely. Te gondoltad volna, hogy idén a nádas délre kihajt is lesz, és nem csak száraz. kést a télen. Te gondoltad volna nagy fenyőtörzset, ki kell majd vágni, és nem látjuk többet. Hú, én nem. Hány nyáron néztük a holdat alul, a sátorban fekve, te gondoltad volna. Hú, én nem. Hányszor ébredünk még napfényben? Látsz-e még hóesést a télen? Hú, ne engedd még el, nélkülünk szép volt még ez a hely.
A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.